Helyünket elfoglalva, a keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét, mely így kezdődik, nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Még egy igét szeretnék különösen most a keresztelőre tekintettel a szülők, keresztszülők szívére helyezni az első Péteri levélből. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időben. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztszülők, Márk és Dávid, nagy örömmel látunk most itt benneteket, öröm az, hogy elhoztátok gyermekeiteket, és hogy itt vannak a fiúk, a várva várt gyermekek, itt vannak most Isten színe előtt. Azért, hogy az Isten szövetségét megerősítsétek, hogy megkereszteljétek őket, és örömmel látunk ma benneteket itt, és örömmel hangzik az Isten igéje is most a gyermekek felé és felétek is. Ebben a levélben, amit felolvastam Péter első levelében, azt mondja az ige, hogy Isten hatalma őrzi a gyermekeket. Hogy mit jelent ez? Nagyon egyszerű, hogy bármi is történik velük, akár jó, akár kellemetlen dolgok, azok nem véletlenül történnek, hanem valamilyen szempontból azok az része Isten tervének, hogy ő a kezében tartja a sorsukat, a jelenüket. Ebbe az ígéretbe kapcsolódnak majd be ezek a gyermekek, hogy Isten a hatalmával az ő életüket a kezében tartja. És mit jelent ez, hogy kezében tartja Isten az ő életüket? Ezt már használtam, ezt a képet nagyon szeretem, hogy amikor a biztos ismerős a szülőknek is, amikor a gyerek valamilyen nagyon fontos, számára fontos tárgyat szorongat a kezében, és ezt semmiképpen nem lehet elengedni. Akkor fel kell venni a szép pulóvert, akkor sem engedi el a tárgyat, mert szorítja, mert az az övé, és egész harcok árán lehet csak megküzdeni a pulóverrel, hogy végre rájuk kerüljön. Hát azért szorítja, mert az annyira fontos számára. Mi is a saját dolgainkat, amik számunkra fontosak, családunk, akár azokat is a tenyerünkben hordozunk, ugye imádkozunk értük. Hát így hordozza az Isten is az ő tenyerében azokat, akik számára fontosak, az embereket és őket, a gyermekeket. Így hordja, mint számára fontos dolgokat Isten a tenyerében, hiszen az ő tenyerében is az értékei vannak. Aztán másodszorban jelenti ez azt is, hogyha valakinek a kezében lenni, hogy ami a tenyerünkben van, az mindig előttünk van. Hogy a gimnáziumban tanítottam, hittan, nagyon sok fiatalon láttam, hogy a tenyerükbe írták fel azokat a dolgokat, amik fontosak, hogy el ne felejtsék. Na hát Isten is, ugye, ha azt mondja, hogy a kezemben tartalak téged, az mindig ott van az Isten szeme előtt. Hogy nem feledkezik meg. A gyermekekről, persze rólunk sem, de most különösen is, de itt a fiúkról van szó. Hogy nem felejti el őket, hanem előtte van, Isten előtt az ő életük. És aztán ennél is tovább megy az ige, mert azt mondja, hogy nem csak ezen a földön van előttem az életük, hanem az üdvösségre őrzöm meg az ő életüket, hogy hatalma van arra, hogy az üdvösségre megőrizze a gyermekeket. És azt is olvassuk, hogy ez az üdvösség már most jó előre el van készítve. Mennyire előrelátó ez a mi Istenünk, mennyire előre tervez. És óriási erő és biztatás van ebben, hogy készítem a jövődet, hogy előtted vagyok, van utad, hogy nem csak úgy céltalanul vagy ebben az életben, nem csak úgy történik az életed és az üdvösséged, ahogy majd éppen a gép kidobja, hanem egy megtervezett, konkrét céllal. Visszavonhatatlan dolog ez az Isten szövetségében lenni, és hitáltal őrzi meg a gyermekeket erre az útra, erre az üdvösségre. És most, mivel ők még gyermekek, ti tesztek helyettük fogadalmat, hogy ezt ti megláttátok, átéltétek, és szeretnétek, hogy ők maguk is ebbe helyezkedjenek bele hitáltal, hogy lássák azt, hogy valóban üdvösségük van Krisztusban. Hatalma van Istennek arra, hogy hitáltal megőrizze őket az üdvösségre. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Most pedig a keresztelőre készülve mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után felejjetek most a református egyház kérdéseire is. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek szövetségébe a keresztény anyaszent egyházban befogadtassék? Ha igen, felejjétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Az Úr tegye áldottá valóban fogadalmatokat, hogy be tudjátok teljesíteni, ezért most imádkozzunk is. Megváltó Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked ezeknek a gyermekeknek az életét, az ő édesanyjukat megőrizted a szülésben, köszönjük, hogy őket is megőrizted egészségben, hogy te formáltad őket már az anyamékben, hogy te voltál ott mellettük, hogy te alakítottad az ő életüket, egyéniségüket. Kérünk téged, fogadd be kegyelmeddel a keresztség által ezeket a gyermekeket, és valóban áld meg az örökkévaló áldásoddal. Ébreszd majd bennük élő hitet, hogy ragaszkodjanak hozzád, éreztesd vele szeretetedet, hogy örömmel szolgálja embertársai javát. Hát meg mindazokat, akikre nevelésüket bíztad, szüleiket, keresztszüleiket, és maradj velük élete minden napján, hogy tiéd lehessen az ő életük, most és mindörökké. Amen. Dávid, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ügyes voltál nagyon. Gyermek neve? Márk, ugye? Márk, így előre tud hajolni? Márk? Jó, papá. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak, a Papa és a Szentléleknek nevében. Amen, segíts. Nagyon ügyes voltál. Kisgyermek, áldjon meg téged az Úr, és növekedj az Úr Jézus Krisztus ismeretében. Amen. Nagyon ügyes voltál. Kisgyermek, áldjon meg téged az Úr, és növekedj az Úr Jézus Krisztus ismeretében. Amen. Nagyon ügyes voltál. És pedig megkérem a keresztszüleket, hogy forduljanak a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig énekelje el áldó énekét. 134. dicséretünk harmadik versét, megáldjon téged az Isten. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekelve a 229. dicséretünk első három versét, mely így kezdődik: Hűpásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Rájunk fel. A mi segítségünk, vasárnapi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most pedig halljuk meg Istennek igéjét, mely az hozzánk szól Lukács evangéliumának 8. fejezetéből, a 40. verstől a 48. versig eképpen.
Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindjárt várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte: ki érintett engem? Amikor mindjárt tagadták, Péter így válaszolt: Mester, a sokasság szorongat, és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta: valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel.
Az Úr tegye áldotta az ő igéjének meghallását, megértését, szívünk befogadását, és hogy meg is tudjuk cselekedni, forduljunk most hozzá imádsággal. Mennyei atyánk, fedetlenül állunk most itt előtted, eléd hozva kétségeinket, kérdéseinket, elrontott lépéseinket, eléd hozzuk bántóra sikerült szavainkat, megvető tekinteteinket, behúny szemeinket, amikor nem vettük észre a jelt, a csodát, a közeledésedet, vagy téged a hétköznapokban. Mindazt eléd hozzuk, Urunk, amikor nem a te tervedbe simultunk bele, hanem a saját egyéni érdekeinket szolgáltuk. Urunk, kérünk, érints meg ma minket, hadd legyünk a közeledben. Köszönjük ezt a közösséget, köszönjük, hogy vele győzedelmes lehet az életünk. Köszönjünk, hogy te békesség és menedék vagy számunkra, mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy így állhatunk eléd, és nyúlhatunk a te ruhád után, hogy valóban te is érints meg bennünket, hogy a te erőd a miénk lehessen. Köszönjük, hogy lelked által megszólítasz minket, és a te igéd erő és hatalom a mi életünkben is. Amen. Foglaljuk el helyünket, és várom a bátor gyermekeket ide az úrasztala köré. De lehet jönni, gyertek, gyertek! De gyertek, fogjátok meg egymás kezét. Ha kicsit kihúzzuk a kör, talán még össze is tud érni a kezünk. Gyertek nyugodtan elrébb, ti is jöhetek erre. Hát, ha itt középen összeérne a kezetek. Nézzük, csak meg vagyunk elég sokan, hogy körbeérjük. Gyertek erre, gyere csillácska, húzod a sort erre. Na, nem? Jó, nem baj, félkörbe is tökéletes lesz. Köszönjünk egy nagyot. Áldás, békesség! Hoztam én ma nektek valamit, mióta nekem is kisfiam van, csoda dolgaink vannak otthon. Mivel nagyon könnyű feladat, ezért a kisebbekhez fordulok, mit hoztam én ma nektek? Ki tudja megmondani, hogy mi ez jó hangosan? Mondja Csilla. Dobókocka. Bizony. Mit szoktunk csinálni a dobókockával? Mire jó a dobókocka? Mert lehet a nagyoknak is válaszolni. Mondjad? Dobni, ugye, Barnus? Dobni, és miért dobunk vele? Mondjad? Nagyon jó, mert társas játékozunk. Ki az, aki szeret társasozni? Én nagyon szeretek, látom, többen vagyunk. És ugye miért jó a társas játék? Mi a jó a társas játékban? Összehozza az embereket, együtt játszik a család. Jókat lehet veszekedni, hogy ki csalt és ki nem csalt, ugye? És hát mi a játék lényege? Azért szeretünk úgy játszani, hogy mi nyerjünk. Ki az, aki szeret nyerni a társas játékban? Hát nagyon egyértelmű, de mindenki nyerni szeret. És hát valahol látjuk azt, hogy nem mindig mi nyerünk a társas játékban, de mit szólnátok ahhoz, hogyha lenne egyszer egy olyan társas játék, amit ha egyszer megnyertek, akkor utána mindig nyertek. Úgyhogy itt a nyerés nagyon fontos. Tehát hol egyikünk nyer, hol másikunk, és amikor nyertünk, akkor lehet, hogy másnap még emlékszünk rá, hogy igen, tegnap én nyertem a kinevet a végénbe, de akkor már úgy elsikkad. De ha lenne egy olyan, amit egyszer megnyerünk, akkor utána mi már mindig nyertesek maradnánk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű dolog lenne. És itt kapcsolódunk az evangéliumhoz, és ez a mai jó hír, hogyha hittel kapcsolódunk Krisztushoz, és szeretjük őt, akkor ez egy olyan játék lehet, vagy nem is játék, hanem olyan lehet az életünk, ami mindig győztes, hogy mi mindig győzni fogunk minden dolgunkban, és az életünk célja is győzelmes lesz, hiszen hozzá Jézushoz kerülünk. Úgyhogy kívánom nektek, hogy ti is lássátok meg azt, hogy, és tapasztaljátok meg, hogy milyen az mindig győzni Krisztussal. Hát így engedlek ki titeket a gyerektanításra, köszönjünk el egymástól. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Áldás, békesség! Szervusztok! Mi pedig folytassuk istentiszteletünket, és énekeljük a 476. dicséretünk első két versét, így kezdődik, Siess, nagy Úristen! Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, mely hozzánk szól Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 11. fejezetéből, a 11. verstől a 15. versig eképpen. Bizony, mondom néktek, nem támad asszonytól született között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni, mert minden próféta és a törvény János idejéig profétált, és ha akarjátok, fogadjátok el ő Illés, aki eljövendő volt, akinek van füle, hallja. Különösen is szeretném itt a 12. verset kiemelni, azért ezt újraolvasom. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Foglaljuk el helyünket. Itt az előbb a gyermektanításban már beszéltem a gyerekeknek a győzelemről, a mindig győzésről, és kicsit folytatva ezt a képet, ezt a gondolatot, ugye mi is lehet a mi életünk végső nagy igazi győzelme, más, mint valóban Isten országa a hozzávaló tartozás. Ám erről a felolvasott igénk egészen különös dolgokat mond Isten országáról. Azt olvassuk, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok megpróbálják hatalmukba keríteni. Mintha a mennyek országára vonatkozóan egyfajta sajátos ostrom állapotot olvasthatnánk itt, mintha azt rögzíteni, és ez fogott meg nagyon ebben az igében, ami az utóbbi időben többször elém került, hogy ostromolni a mennyek országát. Lehet egyáltalán ilyet, fogalmazódott meg bennem a kérdés, hiszen hát persze egy földi országot lehet ostromolni, ezt el tudom képzelni, látunk erre rengeteg borzalmas példát. De hogy lehet az Isten országát is ostromolni, egy mennyei országot, és hogyan? Először el sem tudtam képzelni, és aztán ez most jó dolog, vagy rossz dolog, hogyha ostromoljuk az Isten országát? Ezt most akkor kövessük, vagy ne kövessük? Hogyan kell érteni ezt az egész igét? Hát ezekre a kérdésekre keressük ma a választ az igehirdetés folyamán együtt. Azt látom, hogy nem könnyű ez a feladat, mivel itt elég erős fordítási és így értelmezési nehézségek is adódnak ezzel az igeverssel kapcsolatban. Ez a nehézség alapvetően abból adódik, hogy az itt szereplő eredeti szövegben az erőszakoskodni ige alak, az aktív és passzív alakja ugyanaz. Nem ragozva nagyon itt a görög részt, mert én sem vagyok óriási tudója, de azt azért tudjuk mindannyian, hogy nem mindegy, hogy egy igét passzívan vagy aktív alakban használunk, hiszen ha passzívot alkalmazunk ebben az esetben, akkor valami ilyesmi lesz a mondat értelme, hogy a mennyek országa elszenvedi ezt az erőszakot, valamilyen agresszív előre nyomulás következtében. Ha viszont az aktívat választjuk, akkor olyasmi lesz, vagy így fordíthatjuk, keresztelő János napjaitól mindmáig a mennyek országa erőszakkal hatol, nyomul előre, és az erőszakosok veszik birtokukba. Mennyire nem ugyanaz a két fordítási lehetőség, ezt azért érezzük mi is. És aztán a kép még egy kicsit tovább bonyolódik, hiszen van egy kötőszó, amit fordíthatunk ésnek is, de nek is fordíthatjuk. És ez sem mindegy, hogy ezt hogyan alkalmazzuk, hiszen ez esetben, hogyha de-nek fordíthatjuk, akkor láthatjuk azt, hogy aki erőszakoskodik az Isten országával szemben, az valamiképpen egy negatív szereplő, egy ellenséges szellemi erő lehet. Hogyan fordítsuk tehát ezt az igét? Merül fel a kérdés, hogyan is értelmezzük ezáltal. Azt gondolom, hogy nem feltétlen kell nekünk választani itt a felajánlott lehetőségek közül, hanem akár úgy, mint ahogy Krisztus körül ültek az emberek, és amit, ahogyan ezt a mondatot ő tanítványainak is, illetve egy keresztelő János tanítványai is éppen ott voltak nála, hallhatták, nyilván mindenki másképp hallotta, és másképp értelmezte ezt a mondatot. A közöttük ülő farizeusnak mást jelentett ez a mondat, mint keresztelő János, vagy akár Jézus tanítványainak, illetve annak az egyszerű embernek, aki talán először hallotta életében Jézust beszélni. Így azt látom, hogy ezek akár egy példázatban, ezek az értelmezési lehetőségek összeérhetnek. Lehetnek egyek, hogy mindenkinek mást jelent. Mindenki kicsit másképp értelmezi ezt, Így tehát egységként kezelve ma ezt a három értelmezési lehetőséget járjuk majd végig, hogy először is, hogy az Isten országa kitör, előre nyomul, majd megnézzük azt, hogy kik azok az erőszakosok, akik az Isten országa ellen törnek, és a harmadik pontban pedig azt nézzük meg, hogy hogyan lehet erővel küzdeni az Isten országáért. Tehát akkor először az Isten országa kitör, előre nyomul, az erőszakosok pedig birtokukba veszik, ugye ezt látjuk az igében. Isten királysága erővel nyomul előre. A jézusi prédikációkban nagyon gyakori és feltűnő elem ez, hogy Isten országa mindig erőben és hatalomban jelenik meg, mindig így mutatkozik meg. Kitör az Isten országa, tehát szétfeszíti a kereteket, kitör, valami gátat áttör, pontosan azért, mert erő és hatalom van benne. Azzal, hogy Jézus jelen van ebben a világban, hogy eljött a tanítványai közé, az emberek közé, hogy újra összekösse az embert az Istennel, láthatjuk azt, hogy a mennyek országa valóban kitört az eddig elzárt helyéből, és ezzel, hogy kitör, elérhetővé válik, kinyílik a mennyek országa, és addig soha nem tapasztalt közelségbe kerül az emberhez az Isten országa. A zsidóság nagyon vágyott erre, az Isten országára, eljövetelére. A jézusi időkben már szinte megfeszülten várták a megváltót, és hogy most már végre történjen valami, és ebben a pillanatban, amikor megérkezik Krisztus, akkor megtörténik a nagy csoda, amit kevesen vesznek észre, de mégis megtörténik, hogy az Isten országa kitörik, és már nem elzárva van a mennyben tőlünk, hanem jelen lehet ebben a földben is, ezen a földön is, hogy mi is megtapasztalhassuk. Már nem csak egy futurisztikus várakozás a zsidóság számára, hanem valóban egy jelen, egy megtörtént esemény. Egy külföldi professzor szerint olyan lehet ez a kitörés, ez a mennyek országának kitörése, ahogy a Mikiás könyvében van egy kép, amikor a pásztor bekeríti éjszakája a nyárat, körbe rakja kövekkel, mert ugye azokat nem tudják átlépni, és így nem szöknek el. Viszont reggel a zsúfoltságtól, az éhességtől, ahogy a pásztor elmozdítja a köveket, és már ki tudnak jönni a bárányok a bezárt karámból, ahogy tülekednek kifelé, nyomják egymást, úgy fokozatosan a köveket is toszigálják arrébb, hogy egyre nagyobb és nagyobbra nyíljon az ajtó, és így kitörnek végül is ebből a karámból, és követik Jézust. Nagyon szemléletes szerintem is ez a kép, hogy el tudjuk képzelni Isten országának kitörését, ahogy valóban Jézus kinyitja a kaput, az utat, és ezzel nyílik meg az út, és valóban ide közénk érkezik az Isten országa, akár mint az összetört pohárból látjuk magunk előtt a jelenetet, ahogy szétfolyik a víz a padlón. És miben áll az ereje ennek az országnak? Azt hiszem, hogy pont a szabadulásban, a kiszabadulásban, a szabadságban, hogy a bárányok is ugye kitörnek a szabadságra a karámból. Nemrég olvastam a fúgáról, mint zenei műfajról, nem igen vagyok ennek sem a nagy szakértője, ezért csak a lényeget érintem, mert nagyon megfogott engem ez a kép. A lényege abból áll, hogy ugye van több szólam, és egy rövid zenei frázist, vagy hosszabb, rövidebb tételek váltakozását több száz ütemen keresztül, mint egy főként rokon hangnemben megismétli. Tehát úgymond egyik pihenés nélkül kergeti a másikat, és ugyanazok a szólamok jönnek vissza, hasonló hangszerelésben, egy picit talán változtatva, de mégis valahogy ugyanaz a motívum jelenik meg, ugyanaz a dallam ismétlődik folyton. Kicsit variálódik, de az alapja ez, és egymást űzik, kergetik ezek a hasonló motívumok. Nagyon megfogott a kép, hogy nem-e ilyen a saját életünk is néha, hogy ugyanazok a dolgok űzik egymást, hogy nem tudunk kikerülni ugyanabból a helyzetből, bár néha változik a háttér, néha változnak a személyek, de hogy valahogy mindig ugyanabban a kerékben vagyunk benne. Hogy ugyanazt a hibát követjük el, esetleg újra és újra. És hogy talán már a szüleink is ugyanezt a hibát követték el. De mi sem tudunk kitörni ebből a helyzetből. Hogy a hétköznapok forognak, pörögnek, kergetik egymást, mint a fogában a motivumok, de mi mindig ugyanott toporgunk, mi ebből nem tudunk kitörni. Éreztük mi már így magunkat, én már éreztem ezt, amikor ugyanazt ér vissza, és nincsenek kitörési pontok, nincsenek lehetőségek. És az Isten országának pont ebben van az ereje, hogy ezekből szakítja ki az embert. Ezeket a visszatérő sablonokat tépi szét, és törli el véglegesen. És hogy teheti ezt? Úgy, hogy teljesen új alapot ad az ember életének. Új támpontokat ad hitben, új látást nyílik meg, szeretetben és a megváltásban. Teljesen új élet épül körénk, és ebben az új életben változik az ember is a mennyországának hatására. És ennek bizony a hétköznapokra is komoly, kiszakító hatása van. Hiszen láttuk azt is az elsőnek felolvasott igében, a Lukács evangéliumában, ahogy a betegnő csak megérinti Jézust, nem beszél vele semmit, csak egy érintés, és meggyógyul. Na valami ilyesmi az Isten országának kiszakító és kiszabadító ereje. Azért, mert ugye más szintérre helyez bennünket, kiszakít a megszokott körünkből. Talán olyan ez, mint amikor egy csónakot vagy kenutúrára készülve, mondhatom akkor ezt is, hogy egy kenut próbálunk kihúzni a vízpartra, hát azt nem lehet úgy, hogy benne ülünk a csónakban. Tehát azt úgy lehet, ha vagy van valaki kívül és kihúzza a partra a csónakot, akkor jól jártunk, ilyen királylányos helyzetben vagyunk, mert engem kihúztak a csónakkal együtt, de alapvetően úgy tudom én kihúzni a csónakot, ha kiszállok abból a meglévő csónakból. Hát ilyen az Isten országa is, hogy kivesz bennünket a helyzetből, és aktivitásra indít, megváltoztatja a hétköznapokat, hogy már nem a csónakban kalimpálva próbálok valahogy kievickélni a partra, hanem kiszakít a megszokott közegből, és új sémát épít körénk. És azt hiszem, hogy ez óriási lehetőség és erő, és ezért csatlakoznak Jézushoz annyian családjukat, és mindenüket elhagyva, mert ezt az óriási erőt látják meg Jézusban, és az Isten országában, ami valóban kijárat az emberek közé. Nagyon megfogott, és mélyen elgondolkoztatott ez az ige, és ennek a megfogalmazása, és itt már áttérünk a második pontra, hiszen azt mondja, hogy megpróbálják az Isten országát hatalmukba keríteni. Hatalmunkba keríteni az Isten országát. Tehát nem elfogadni, nem benne élni, nem tagja lenni. Vannak ilyenek is, akik nem benne szeretnének élni, hanem a hatalmukba keríteni. Azt gondolom, hogy ez a második pont, különösen is a farizeus hallgató és a törvénytudó zsidóságnak szólhatott ez az értelmezési sáv, hogy ti, akik megpróbáljátok különböző törvényekkel, cselekedetekkel a hatalmatok alá vonni az Isten országát, hát értsétek meg, hogy ezt nem lehet, hogy ez nem így működik, hogy te majd valami praktikát, valami szabályt, valami taktikát kitalálsz, hogy te urald az Isten országát, és megmondhass, hogy ki az, aki benne van, és ki az, aki nincs benne. Hiszen egyikünk sem a mennyek országának portása, egyikünk sem mondja meg, hogy ki van bent, és ki nincs bent. És ez így van jól, hiszen ez egyedül Isten kezében van. Hatalmunkba keríteni. Ugye nagyon szépen távol lehet tartani magunktól ezt a gondolatot, hogy persze ez a farizeusokra vonatkozott, de érdemes kicsit nekünk is elgondolkodnunk, hogy esetleg van-e nekünk is kiskapunk, amivel mi szeretnénk a hatalmunkba keríteni az Isten országát, amivel mi próbálunk erővel, erőszakkal, de valahogy befúrni magunkat, hogy ott legyek. Esetleg elbagatelizáljuk a tetteinket. Hát ez nem is volt olyan nagy dolog. Hát jó, hát elkergettem, de nem gond. Nem segítettem, nem gond. Ja, igen, ellöktem, de nem gond, mert felállt, láttam. Hogyan viszonyulunk a saját tetteinkhez? Vagy az esetleg a kiskapunk, hogy hát vannak nálam rosszabbak is. Én nem vagyok túl jó, de vannak rosszabbak. Ez is lehet egy taktika, hogy így beerőltetni magunkat az Isten országába. Vagy esetleg néhány kiemelkedő erényünket emlegetjük. Hát, volt, amikor én nagyon jó voltam, hát a múltkor is, pedig. És akkor mutogatunk magunkra, hogy mennyire jók voltunk. Ez is egy taktika? Vagy esetleg szabályokat állítunk föl, hogy igen, ha minden héten segítek valakinek, akkor biztos benn vagyok az Isten országában. Ezek olyan példák, amikkel azért találkozunk az életünkben. Mi a mi taktikánk, amivel esetleg megpróbálunk a megszokott út, a hit útja helyett, és az elfogadás útja helyett az Isten országába férkőzni? És ezekkel a taktikákkal és kiskapukkal ugye nem csak a mi életünket tesszük tönkre, de sokszor mások életét is. Hiszen a magunk által felállított szabályrendszert követeljük a másikon is. De ez nem így működik. És az is nagyon fontos ennél a résznél, hogy ezek a kiskapuk nem működnek. Nem ebben van az Isten országának bejutási lehetősége, hanem valóban a hitben, az elfogadásban, abban, hogy megélem, hogy a Jézus Krisztus megváltott engem, és mennyire szeret. Ebben van az egyetlen kulcsa az Isten országába kerülésnek. Másik aspektusa lehet még ennek a témának az is, és ezt is érthették a farizeusok ez alatt az igerész alatt, ez alatt a mondat alatt, hogy másokat távol tartani az Isten országától. Hiszen ugye az is erőszak az Isten országa ellen, hogyha másokat gátlok, hogyha nem engedem, hogy ők az Isten országának tagjai legyenek. Csak egy nagyon egyszerű példát hoznék még teológus koromban, Ócsán az anyagyülekezetemben, amikor az ifit vezettem, volt egy ikerpár, lányok, nagyon szerettek ifibe járni, nagyon jó gondolataik voltak, és azt láttam, hogy igazán ott van bennük az Isten iránti kíváncsiság, érdeklődés, viszont az apukájuk azt a taktikát alkalmazta, hogy ha nem jó jegyet hoztak, nem jöhetnek ifire. Hát most mit tudtam én tenni? Én sajnos nem túl sok mindent, és a vége az lett ennek, hogy teljesen kikoptak a közösségből, mert nem az eredmények javultak, hanem soha nem jöhettek el. És amikor egyszer-egyszer jó jegyet hoztak, akkor már maguknak sem volt kedve eljönni, hiszen nem érezték magukat a közösséghez tartozónak. Szemléletes példa, hogy milyen egyszerűen, nevelési jó szándékkal mondta ezt ez az apuka, nem volt ő benne semmi rossz indulat, de mégis mit hozott ki a helyzetből, hogy teljesen eltávolodtak ezek a gyermekek az Isten országáról, pedig ott volt bennük a kíváncsiság. Érdemes így is nézni a mi tetteinket, hogy hiába akarunk jót, de hogy mi adnak a következménye. Látjuk tehát, hogy erőszakot követnek el Isten országán azok, akik másokat akadályoznak Isten országának elérésében, illetve azok is, akik kiskapukkal próbálnak, vagy próbálnának meg bejutni ide. Most akkor lépjünk át a harmadik jelentés tartomány felé, hogy erőszakosok, akik erővel küzdenek az Isten országáért. Erőnek erejével igyekeznek megragadni ezt a jelen valóságot. Ez szerint, akik készen voltak a király Jézus eljövetelére, azok élénken reagálnak erre az egész eseményre, hogy Jézus itt van a földön, és megfeszítik minden erejüket, hogy beléphessenek. Ugye, ahogyan láttuk ennél az asszonynál, aki oda verekszi magát a tömegben Jézus mögé, micsoda erőfeszítés lehetett. Képzeljünk el egy tömött utcát, rengeteg ember van, és ott kell lögdösödni, hogy te pont odaérjél ahhoz, akit te szeretnél. Ez szinte lehetetlen is, ő mégis küzd, erejét megfeszíti, arrébb tolja az embereket, mert azt mondja, hogy ez életem óriási lehetősége. Vagy most találkozok vele, vagy elmulasztottam. És ez adja neki az erőt, hogy szinte pofátlanul odatolakodik Jézushoz, és ez lesz az ő életének csúcspontja, és ebben lesz az ő javulása, gyógyulása. És Calvin is ezt mondja erről az igehelyről, amit itt olvasunk, hogy itt egy kicsit hosszabb szakaszt fogok tőle idézni, de nem tudtam megvágni, mert minden mondata nagyon fontos. Az embernek már nagy csődületet támad, mintha erőszakkal rohannának az emberek az Isten országának elfoglalására. Felébredve ugyanis az embernek hangjától csoportba verődnek, és nem is csak vágyódással, hanem gyors rohanással fogadják a felajánlott kegyelmet. Megtanuljuk-e szavakból, hogy milyen a hit valódi természete és lényege, mégpedig azért, hogy az emberek ne csak hidegen és felületesen helyeseljék Isten beszédét, hanem lángoló érzelemmel fohászkodjanak hozzá, s mint egy erőszakos igyekezettel törjenek utat maguknak. A felolvasott igéből nagyon látszik, ahogyan ez az asszony is, ugye a két igét össze érintve küzd, megy, mert látja élete lehetőségét, hogy ezt kell megragadni. Micsoda merészség van ebben a nőben, micsoda rafináltság. Jó lenne ilyen tisztán látni néha a mi életünk nagy eseményeit és csodáit is, és így megragadni. Ezzel az erőfeszítéssel, ezzel az óriási aktivitással, hogy igen, ez az. Ezzel a teljes bizonyossággal, hogy tudom, hogy ez kell az én életembe, és semmi más, Jézus után kapni, megragadni. Itt erről az előről van szó, amikor az ember erejét megfeszíti azért, hogy az Isten országába jusson. Ez szerint tehát ez ebből következik, hogy az Isten országába nem lehet ímmel ámmal bejutni. Nem csak, hogy a kiskapukat nem tudjuk alkalmazni, de azt láthatjuk, hogy a langyosság sem jó. Ahogy erre nemrég olvastuk ugye a Jelenések könyvében, de a langyos víz hasonlatot is. Ugyanerről szól ez is. Kitartással, erővel és akarattal. Az, hogy akarom, és teszek is érte. Ha a helyünkön maradunk és várjuk, hogy hát valaki majd csak kihúzza ezt a csónakot a partra, nem valószínű, hogy jön a herceg fehérlovon, és tényleg kihúzza a csónakunkat a partra. Ha halljuk, ha vágyunk az Isten közelségére, az egy jó indulás, de kevés. Tenni kell, menni, küzdeni, és akarni azt. Továbbá, ha mennyek királyságába bejutni, és ahhoz tartozni bizonyos szempontból, erőszakot jelent ez, vagy hát nem is erőszakot, inkább erősséget önmagunkkal szemben is. Hogy szembefordulok a saját lustaságommal, a makacságommal, az önfejűségemmel, a megkötözöttségeimmel, a szokásaimmal, és a kényelmemmel szemben is. Ugye minden mozdulás az persze borítja a kényelmet is, a megszokott kis fotelből fel kell állni. Fontos ez az aktivitás, ez az önlegyőzés. Az is fontos, hogy ne legyünk megalkuvók, hanem úgy tudjunk valóban küzdeni, hogy tudjuk, ez a célunk, és nincs ebből alku. Nem elégszem meg kevesebbe, csak az Isten országával. És aki Tétova álmélkodással nézi, vagy hallgatja az Isten országáról szóló kijelentést, az nem jut be, hanem utána kell kapni. Az erőszakosok, akik tudnak erősek lenni, azok valóban el is nyerik. És ez lesz az örök győzelem a mi életünkben, amiről itt a gyerekeknek is beszéltem. Az örök győzelem, ez lesz a mi életünkben. Hiszen ma azt látom, hogy mindenki óriási erőfeszítésekkel él. Nagyon sokat dolgozunk, sokat teszünk, nagyon aktívak vagyunk, és nagyon kimerítjük ezekben magunkat. De az a kérdés, hogy hová törekszünk mi erőnek erejével? Hová törjük az utat a gyereknek? Hová törjük az utat a családnak? Hová erőlködünk? Mi a mi végcélunk? Isten országába, vagy hadd rövidítsem le, csak valami világi blablák után, amik persze fontosak meg, de hogy mégis, mi a mi célunk? Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Hát megnéztük mind a három értelmezési sávját ennek az igének. Láttuk, hogy nem mehet ez kiskapuval, nem mehet ez erőszakkal, hanem csak erőnek erejével. De az a jó dolog, hogy mehet, hogy van út, hiszen az Isten országa kitört, kinyílt előttünk is, és elérhető közelségben van számunkra. Hát kívánom, hogy tudjuk ezt megélni, hogy tudjunk erősek lenni, kitartani, és másokat is magunkkal vinni a lendületünkben. Így legyen. Amen. Az ige hirdetése felelet képen énekeljük a 476. már megkezdett dicséretünk 5. 6. versét, mely így kezdődik: világi életem csak árnyék én nekem. Válasz úr, fohászkodjunk a mi Istenünkhöz. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk a te megszólításodért. Hálásak vagyunk azért, hogy gondoskodsz rólunk, hogy gondoskodtál arról, hogy a te országod újra elérhetővé váljon a számunkra. Köszönjük, Urunk, az erőt, ami ebben az országban van. Köszönjük, hogy ez az erő megváltoztathatja az életünket, benne minket is. Köszönjük, hogy valóban ezt az erőt megtapasztalhatjuk sokszor, és meg is láthatjuk ezt az életünkön és mások életén is. Kérünk, Urunk, segíts bennünket, hogy ne befurakodni akarjunk a te országodba, hanem megragadjuk azt, hanem tudjunk érte erősek lenni, és tudjunk lelkesíteni másokat is. Tudjuk meglátni a lehetőségeinket. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk ezért a dinamizmusért, ezért az erőért. Így kérünk, Urunk, hogy azt az erőt oszd meg velünk is, hogy a te erőteredben élhessünk. Különösen is azokra gondolunk most, akik a héten temették testvérüket, hozzátartozó családtagjukat. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztald meg őket. Te, hogy valóban az Isten országában megnyugodott családot, hogy lássák, van lehetőség az ő elvesztettjük számára. Köszönjük, Urunk, a családjainkat. Köszönjük, hogy hozzád imádkozhatunk, és benned reménykedhetünk egészségért azok számára, akik most nehéz betegségben vannak. Kérünk, Urunk, te gyógyítsd meg őket, te legyél ott mellettük, te vezesd az orvosokat, és te vezesd őket a meggyógyulás útjára is. Urunk, eléd hozzuk egész gyülekezetünket, annak minden egyes tagját, hogy te légy ott az életében, és te add meg a kérdésekre a válaszokat, te add meg az ajándékokat. Urunk, légy közöttünk, és valóban áldj meg bennünket, mindannyiunkat. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg most gyülekezeti életünk hirdetéseit. Hirdetem, hogy ma délután 17 órától az IFI Manusok és a Vita IFI tartja alkalmát, várunk ebben minden tagot, és olyanokat is, akik nem tagjai az IFI közösségnek, de szívesen csatlakoznának hozzá. 10-20 éveseket várunk ezekre az alkalmakra, tehát ma 5 órától. Hétfőn 6 órakor az énekkar tartja próbáját, kedden a megszokott idősávokban 9:30-tól babamama kör, illetve 6 órától bibliaóra, és ne felejtsük el, hogy a keresztkérdések sorozat folytatásaként elinduló bibliaóra is kedden 6 órától lesz, lehet válogatni kedden 6 órakor, ki melyikhez szeretne csatlakozni. Szerdán 10 órakor az időseket várjuk a bibliaóra, szerdán az idősek bibliaórája lesz 10 órától, majd 6 órától pedig a vasárnapi ige alapján ige körüli alkalmat tartunk. Aki nem ér rá kedden, jöjjön szerdán 6 órára. Csütörtökön reggel 8 órakor is lesz bibliaóra, ide is várjuk a csatlakozni vágyokat, aki munka előtt szívesen beszélne az igéről, beszélgetne. Pénteken 16 órától a konfirmációs oktatás lesz, és 15 órától pedig a cserkészek tartják alkalmaikat, és jövő héten vasárnap ugyanígy 10 órakor istentisztelet lesz. A mai istentiszteleten Frekott Veronika testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Hirdetem még, hogy a mai napon megkereszteltük Vas Dávidot, Vas Attila és Vas Attiláni első gyermekét, és megkereszteltük Gyula Márkot is, Gyula Csaba és Zsoltánszki Herriett a második gyermekét. Köszöntjük a gyermekeket és a családot itt az Isten közösségében, a gyülekezetünk közösségében. Szomorú szívvel hirdetjük azt is, hogy az elmúlt héten vettünk végső búcsút dr. Bodon Lászlótól, aki 93 éves korában hunyt el. A vigasztalás igéit a Prédikátor könyvéből hirdették. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Ideje van az ültetésnek, és ideje van a kiszaggatásnak. A gyülekezet imádságos közössége és szeretete gondol a gyászoló családra. Hirdetem továbbá, hogy ma van Pitó Antal mezőpaniti lelkészünk búcsú istentisztelete, a testvérgyülekezetünkről van itt szó, és ez alkalomból a testvérgyülekezetünkbe több küldött is, vagy több ember is küldöttségként elment erre a búcsú istentiszteletre, és ők most ezért mezőpaniton vannak. Aztán hirdetjük még a kenutúrát, és meg is kérem, hogy András, hogy már a prédikációban előkerült, úgyhogy hirdesse a részleteket.
Áldás békesség! Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket május 28-án egy kihelyezett áhítati alkalomra, amely Taksonyban lesz, és ahol nagytiszteletű Stefán Attila lelkész úr fog szolgálni. Ezen az alkalmon egy ebéd is lesz majd, és reméljük, hogy kiszállunk a kenukból, és utána megnézzük, megtapasztalhatjuk, hogy hogyan evezünk vissza majd ezután az áhítat után. Jelentkezni nálam is lehet, ki van rakva ilyen jelentkezési lap, illetve az interneten van egy elérhető oldal, ahol szintén lehet jelentkezni, illetve ki kell tölteni, hogy hányan jönnének, hány gyerek, stb. És erre szükség is van, mert le kell foglalnunk a kenukat. Most már ez 2 hét múlva lesz ez az alkalom. Vagyis nem, kicsit később, ugye? Bocsánat. Szóval közel van, és le kell foglalnunk ezt a hajószámot. Köszönöm szépen.
Folytatnám a hirdetéseket a jövő heti eseményekkel. Április 30-án, tehát jövő szombaton lesz a következő vespera alkalom, ahova szeretettel várunk mindenkit. Május 8-a és 15-e között tartjuk a reformáció hetét. Ez egy egész hetes esemény folyam lesz, amit felváltva tartjuk az alkalmakat nálunk, illetve az evangélikus templomban. Elkészült a szórólap, amit a jövő héttől kezdve kézbe is fog tudni venni mindenki itt a gyülekezetben, illetve fönt lesz a honlapon is. Nagyon érdekes programjaink lesznek, mert május 8-án csembaló koncerttel nyitunk, ez egy vasárnap esti alkalom lesz, amit Borsányi Márton fog nekünk prezentálni. Május 9-én és 10-én szintén nálunk lesznek az alkalmak, lesz egy biblia kiállítás itt a templomban, amit körülbelül 2 hétig lehet majd megtekinteni akár napközben is. És este pedig egy csembaló, egy nagyon különleges hangszerbemutató lesz. Kedden, szerdán és csütörtökön evangelizációs alkalmakat fogunk tartani. Péntek délután egy konferencia lesz, aminek hasonlóságok és különbözőségek lesz a címe. Május 14-én szombaton lesz egy családi nap itt a gyülekezetben, amit egybekötünk egy jótékonysági futóversennyel, és az itt összegyűjtött nevezési díjakat pedig elküldjük Fancsikára, ez a terv. És május 15-én pedig vasárnap egy szabadtéri istentiszteletet tervezünk, ami a régi mozi mögötti parkoló lesz valószínűleg a helyszíne. Tehát javaslom mindenkinek, hogy akinek ideje engedi, valamelyik alkalmon vegyen részt, mert nagyon tartalmas és igényes estéket, illetve napokat próbálunk szervezni. Július 18-a és 23-a között lesz a gyülekezeti tábor, itt még Pap Tamásnál lehet jelentkezni családonként 10 000 fő előleg befizetésénél. Az adóbevallási kampány is zajlik még, és hogy aki még nem döntött el, hogy hová szeretné adni az adója 1%-át, vagy melyik egyháznak ajánlja fel, akkor javasoljuk a mi alapítványunkat és a református egyházat, és esetleg ajánlhatjuk ezt másoknak is, akik még tanácstalanok ebben. Kárpátaljára is zajlik még a gyűjtés, Szalontai Zsuzsánál és Fehér Istvánnál továbbra is lehet befizetni. És még én szeretnék egy jövő heti alkalmat megemlíteni. Csütörtökön a Biblia óra után szervezünk egy több hétre szóló kézi munka alkalmat, ugyanis 52 darab énekeskönyvborítót szeretnénk elkészíteni, és várunk mindenkit szeretettel, aki úgy gondolja, hogy egy kis hímzéssel, közben beszélgetéssel részt tudna ezen venni. Lesz segítségünk is, akik már szakavatott kézi munkások. Olyanokat is várunk, akik most szeretnének megtanulni varni, mert szívesen megmutatjuk az öltéseket mindenkinek. Tehát ez csütörtökön 9:30 lesz itt a gyülekezeti teremben, és hát addig tart, amíg el nem készülünk majd folyamatosan az 52 darab énekeskönyvborítóval. Úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönjük. Hát bőséges a lehetőség, hogy alkalmakat válasszunk magunknak itt a gyülekezetünkből. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 426. dicséretünk első versét, Már keresztem, bára vettem. Fogadjuk Isten áldását, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Amen.